Nincs új a nap alatt. Millás reggeli.
És itt van velünk személyesen, vendégként Cipó György, a vezetési tanácsadó az International Business School pénzügyi tanszékének oktatója. Szervusz, jó reggelt neked is.
Jó reggelt, sziasztok.
Nos, kicsit arról beszélgessünk, hogy hát azért nagyon, nagyon mozog a világ, tehát így pénzügyi gazdasági vonalon is óriási változások vannak. Nyilván az egyéb más változások eredőjeként is, gondoltunk itt a szomszédba dúló háborúra, és az annak az energiára, meg élelmiszerre, gabonára való hatása, stb. Hogy ezt az IBS-en így a diákoknak, ugye az IBS egy brit egyetem, és nagyon gyakorlati szemléletű a képzés. Hogy ez hogy jelenik meg az oktatásban? Hogy tudjátok ezt ilyen nagyon gyorsan átvinni, és napra készre tenni a diákokat, hogy ezeket mind-mind egy kvázi ilyen rövid és gyors eset tanulmányként fel tudják dolgozni, és már beépíteni a tanulmányaikba a most történő dolgokat?
Nekem, mint pénzügyi oktatóként elég szerencsés helyzetem van, mert azt gondolom, hogy a mindennapi élet szolgáltat állandóan olyan példákat, ami érdekes, átvihető a gyakorlat.
Az
muníció
biztos,
az bőven van, ez teljesen biztos, és azt látjuk a diákok részéről is, hogy erre van igény. Uh-huh. Tehát nem a tankönyvi száraz példákra kíváncsiak, hanem hogy mi van most, mi lesz a közeljövőben, és valahogy ez sokkal jobban megragad bennük. Ez, mondom még egyszer, ez könnyű jelen Aha. helyzetben, hiszen fél évről fél évre annyi impulzus, annyi olyan téma van, amit már nem is nagyon kell keresni, hanem szembe jön velünk. Tehát nem tudom, a dízelbotránytól kezdve a Tesla őrületig, a negatív
vállalat felvásárlásba. Itt pont úgy kezdődött egy, nem is tudom, a Market vagy nem tudom, hol láttam cikket, azzal kezdte, hogy vállalat felvásárlásról az utóbbi időben vagy ilyen sokat nem beszéltek vállalat.
Hát most főleg ugye van a Twitter sztori, most ugye ez megy, és úgy tűnik, hogy be akarják vasalni a 44 milliárdos ajánlatot
igen,
a Mászkon, ami érdekes lesz ugye a jelenlegi árfolyamot tekintve, de mindegy, szóval nagyon érdekes történet. Hogy lehet a szillabuszt ehhez alakítani? Tehát azért ugye adja az élet a példákat, rendben van, de ezeknek az intézményeknek azért megvan a megfelelő követelményrendszere, hogy mi az, amit tudnia kell a diáknak.
Alapvetően van egy tanterv, és van egy íve az egész fél éves oktatásnak, illetve a 3-4 éves oktatásnak, és ezeknek a gyakorlati példáit lehet rá ültetni, illetve én személy szerint az utolsó évben csinálok egy olyan tőzsdei szimulációt, ami során a diákok tulajdonképpen 1 millió dollár virtuális pénzt kapnak, és vagyonkezelőként, befektetési menedzserként egy fél éven keresztül ezt a pénzt kezelik. Úgyhogy...
Ezt hogy értékelitek utána? Nyilván persze számít a hozam, de tranzakcióról tranzakcióra kielemzitek,
hát
hogy miért csinálta
időről.
Hát a fél év során háromszor kell nekik beszámolniuk, különböző mérföldköveknél, kezdetben, hogy mi egyáltalán a stratégiája, mire építi fel, mibe akar befektetni, miért abba akar befektetni, tehát hogy legyen egy logika, és utána az a fajta tudás, hogy milyen megbízástípusok vannak, hogy értékelünk egy céget, azt a gyakorlatban ki tudja próbálni. Mindegyik diák. Én azt vettem észre, hogy nagyon más a gyakorlat, és nagyon más az elmélet. Tehát miközben nagyon okos diákok, nagyon szépen tudnak laboratóriumi körülmények Igen. között értékelni, azért ezt ebbe, hogyha bejön a pszichológiai hatás, Igen. a kereskedésnek az emberi hatása, a stressz.
Meg az igaz, a valós pénz tudata, ugye, hogy az Igen. már nem egy játékpénz, és majd újra nullázzuk, elkezdjük még egyszer.
Pedig ez még mindig számukra valójában egy virtuális pénz, tehát valójában ők nem veszítenek ezzel, ettől még előjöhetnek ugyanezek az érzések, de egyébként nagyon sok olyan hallgató van, aki napi szinten kereskedik, tehát egyre több olyan hallgató van, aki...
Hát igen, főleg az utóbbi időszakban azt hiszem, hogy pont az ő korosztályuknál volt egy ilyen nagyobb áttörés, robbanás, erre a Covid is rásegített, és szerencsére nekik meg is van az az alapképző, vagy alaptudás, amivel ezt elkezdhetik, és nem kerülnek akkor a bajba szembe azokkal, akik ugye egy ilyen, nem tudom, játékként, gameként kezelték
ezt. Ez így van. Ők is egyébként sok esetben játékként élik meg, de miközben 3-4 éve még az egy kvázi az én tananyagom része volt, hogy megmutassam, hogy egy ilyen online kereskedési felület hogy épül fel, és mit kell itt csinálni. Most már sokkal jobban tudják, hogy ezt hogy kell kezelni, mindenkinek ott van a telefonján, előveszi, használja, tehát hogy tényleg változik nagyon a helyzet.
Azt lehet látni, bocsánat, visszatérve a tananyag, illetve az életadta példáknak a hát esetleg a különbségére, hogy mennyire tudja beépíteni, mennyire érti meg azt, hogyha történik valami most a világban, ami tényleg aktuális és a hírekben benne van, és befolyásolja akár az ő kereskedését is, hogy azt megtalálja a tananyagban, és rájön az összefüggésekre, vagy mindig egy kicsit úgy kezeli, hogy oké, van az élet, és az élet adta példákból tanulok, és van a tananyag, amit be kell tanulni, be kell magolni, és akkor az egy dolog.
Hát én azt gondolom, hogy ezért vagyunk mi, hogy ezekre rámutassunk, ezekre a kapcsolatokra, és ilyenkor sokszor van ilyen felismerés, hogy ja tényleg, hát ja, és ami olyan száraz anyagnak tűnik, az végül is visszaköszön, tehát én azt gondolom, hogy maguktól nem biztos, hogy észrevennék, de egyébként ilyenkor az egésznek más a súlya, tehát hogy kicsit úgy érzik, hogy akkor tényleg van értelme ennek az egésznek ezt tanulni, ezt követni, mert akkor ez nem csak egy szárasztárgyi tudás.
Aha, világos. Mi a helyzet? Nyilván ez a korosztály rettenetesen fogékony, ugye az új pénzügyi fejlesztésekre, termékekre, ugye DeFi, fintech, kriptó, stb. Ez mennyiben jelenik meg a tantervben,
A szorosan vett tantervben nem, de én speciál egyszerűen nem is akarom, és nem is tudom kikerülni, mert ez tényleg fontos, hogy ez érdekli őket, ez köti le őket a jelenben, és úgy kell hozzá kapcsolni a mindenkori tananyaghoz, hogy ennek legyen hozzáadott értéke. Tehát én beszélek nekik az NFT-kről, a metaverzumról, a kriptókról. Sok esetben van néhány hallgató, aki egész egyszerűen előttünk jár. Tehát látszik, hogy van egy-két olyan fiatal, aki ebben nagyon-nagyon beleásta magát, és ez egy olyan dinamikusan fejlődő iparákat, pontosan tudjátok, hogy egyszerűen napi szinten történnek olyan változások és olyan fejlesztések, amik újra írják a dolgokat.
Igen, hát belásta magát, vagy pedig egyszerűen ugye nagyon nehéz ezt így feldolgozni valakinek, aki nem érti, de az az élet, amiben ők vannak nagyon sok szempontból, az már magától hozza ezt. Tehát ugye nem a metaverzum, de annak az előszele az, amikor olyan játékokkal játszanak, olyan közösség tereken találkoznak, ami csak a virtuális világban létezik. És amikor az ember elkezd ott vásárolni magának, akkor ugye nekünk úgy tűnik, hogy hát kidobja a pénzt a semmire. Pedig lényegében ugyanaz történik, mint hogyha kiflit venne, vagy bármi más, csak azt ott költi el, és ott használja azt a virtuális eszközt, vagy bármit. Ugye a Gucci-nak ez a cipője nem véletlenül. Sokan legyintenek rá, hogy ez mekkora marhaság, a semmit adja a Gucci, nem a semmit adja. Persze. Egyrészt, másrészt pedig tényleg kellendő a termék, és ebből szempontból ugye ő máshogy kezeli azt a pénzt, tehát már ott már tokenekkel dolgozik, amikor a virtuális világban valamit csinál, úgyhogy ezért is járhat egy kicsit előttünk, és máshogy áll hozzá.
Nagyon látszik egyébként a fejlődés, tehát hogy ugye a főiskolára 20 éves, 21 néhány éves hallgatók járnak, és sokszor már a metaverzum nekik is sok. Aha. Már nekik is túlságosan virtuális és túlságosan nonsenszként élik meg, ami nagyon furcsa. Érdekes, egyébként, igen. Mert ki lenne a pont a célközönsége, igen. És én azt veszem észre, hogy inkább a 10 évesek és a 20-hoz közeliek, tehát általán én direkt megkérdeztem őket, és vita lett ebből, és olyan furcsa helyzet alakult ki, hogy én álltam a metaverzum pártján, hogy igen, itt virtuális dolgokról van szó, szóval virtuálisan veszünk ingatlanokat és építünk boltokat,
épületeket. Vannak már ilyen cégek, akik ott fejlesztenek,
abszolút,
ingatlanokat.
Abszolút. Az ingatlan, és ez sokszor már nekik is nekik
mondják,
is
hogy humbug ez az egész, ugye? Igen. De fura, mert hogy viszonylag egyszerű, mert ugye ha abba gondolunk bele, hogy a meetingek jelentős része, vagy a találkozók jelentős része online történik mostanában, az egyszerűség, az olcsóbbság kedvé például, az, hogyha mondjuk egy grafikus megbízunk azzal, hogy készítsen nekünk egy olyan hátteret, ami reprezentál minket, meg a mi cégünket. Ugye? Az egy virtuális dolog, egy kép, amit oda berak az ember a virtuális térben maga mögé. De ennek van értelme, hogy hát egy grafikus, egy grafikai munka megcsinálja, stb. Megveszem, hol van ez a valami a virtuális világban. Tehát ezt elfogadjuk. De az, hogy valaki fejleszt mondjuk egy ingatlan, az lényegében hasonló, csak mégis egy lépéssel több, nehezebb elfogadni.
Hát valószínűleg én azt vettem észre, hogy náluk ott nehéz átkapcsolni az agyukat, hogy a virtuális térben élek, és élem a napjaimat. Ezt nem szívesen ismerik be, mert ez számukra egy kicsit túl sok. Amikor azzal szembesítem őket, de mennyit foglalkozol a telefonoddal, social médiával, mennyi időt töltesz el egy nap, akkor valójában te itt vagy ebben a térben, vagy abban a térben vagy, csak nem veszed észre.
Igen.
Jó, hát ez egy érdekes aspektus a modern világnak, de hát nyilván van még egy csomó más is. Nekem az jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy itt azért 2007-8 óta, tehát visszamenjünk elég sokat az időben, vagy keveset, attól függ, hogy kinek, elég sok olyan dolog történt a pénzügyi, gazdasági szempontból a világgal, ami meghatározó és nagyon súlyos esemény sorozat volt. Hogy látod, hogy az elmúlt években ezek az eseményeknél azok az évfolyamok, amik akkor tanultak, végeztek, ők jobban felvértezve kerültek ki az iskolapadból, mint akik hát sokkal szerényebb, inger szerényebb környezetben.
Teher alatt nő a pálma esete, igen. Hogy benne voltak a sűrűbe, és esetleg több minden oldalról tudtak közelíteni a gazdaságot.
Ugye egy tőzsdei berkekben azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen nem szakember az, aki körülbelül 2 igazi nagy válságot nem élt túl, vagy nem élt meg.
Igen.
Ez valójában tényleg, én is osztom ezt a véleményt. A helyzet az, hogy ugye a 2008-as válság óta nem volt számottevő visszaesés, és csak pillanatnyi korrekciók voltak, tehát ez a generáció, aki már 10-12 éve akár aktívan ebben dolgozik, vagy befektet, nem érte meg azt, hogy milyen érzés az, amikor lefeleződnek a részvények, 70-80%-ot esnek, amikor folyamatosan bear piac van, folyamatosan zuhannak az árak. Minden hallgató azt mondja, hogy hát itt most már venni kell. És megmutatom nekik az S&P-nek a csártyát, hogy ugye a dotcom után 3 évig csak esett a piac. 3 éven keresztül bárhol vásároltál, ott bukóba volt a pozíció. És utána 2007-ig kellett várni, hogy az a 2000-es csúcs az valahogy visszakorrigálódjon. És itt teljesen lefagynak. Tehát számukra ez az időtáv, ez a dimenzió, ez felfoghatatlan, hogy ő most 3-4-5 évet várjon egy befektetéssel. Ugye híresen türelmetlen ez a generáció.
Persze, abszolút. Azonnali visszaigazolásokat és jutalmakat akar a döntéseiért, úgyhogy ez el tudom kezdeni, hogy felfoghatatlan. Egy kicsit visszakanyarodva a kriptókhoz, ugye volt most ez a baleset ezzel az algoritmik stablecoin-nal, amit hát már megbeszéltük, meg foglalkoztunk vele, én szerintem most nem menjünk bele nagyon nagy mélységébe, hogy itt mi történt. Ami fontos, és ami kérdés, hogy az történt, hogy egy kriptó valuta piacán eléghetett több 10 milliárd dollár, és gyakorlatilag megsemmisült egy ilyen termék. És itt az az érdekes, azon kívül, hogy itt ez hogy zajlott le, és mi történt, és hányan kerültek emiatt bajba, hogy ez mit mond a kriptópiac jövőjére, és nem véletlenül nem blockchaint, vagy blokkláncot mondok, mert szerintem az rendben van a technológia maga, ezt ugye szét szoktuk választani, és az a mindenki tisztában, hogy a blokklánc technológia az egy sok oldalú és sok helyen felhasználható valami, de itt konkrétan a kriptóban, hogy történik-e valami bizalmi válság, rányomhatja-e bélyegét hosszú időre a kriptópiac. Tehát kicsit most így a piaci és gyakorlati oldalról közelítve.
Hát itt csak a személyes véleményemet tudom abszolút, mondani. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly stressztesztje volt a kriptopiacnak, és szerintem még lesznek ilyenek, mert azért a kriptopiac nagy részét, ez a kölcsönös bizalom, vagy kölcsönös ígéret egy jövőbeli jóban elterjedt fizetőeszközvel, vagy egyébben ez mozgatja, és hogy megroppan-e ez a bizalom, én szerintem nagyon a határán volt az elmúlt napok eseménye, hogy ez a, ugye Bitcoin is megérezte.
Igen.
Ezt, 14-5%-ot ment le, aztán föl, de én azt gondolom, hogy ez még pont abba a tolerancia szintbe volt, amit emberek el tudtak viselni. Ugye ha leginkább valamihez kellene hasonlítani, hogy mi történt itt a kriptóba, én azt mondanám, hogy valami olyasmi, mint a 2010-es flash crash, uh-huh. vagy a svájci frank beszakadás 2015, uh-huh. amikor korábban megépült logikai sémák és elképzelések
nagyon gyorsan
összerogytak, uh-huh. amire nem volt felkészülve a piac, és a kriptopiac annyira fiatal, és annyira, hogy mondjam, dinamikus, hogy itt ráadásul nincs is akkora forgalom. Tehát pokoli pénzek égtek el, de pokoli pénzek épültek előtte meg, úgyhogy szerintem az a jövő nagy kérdése, hogy lesznek-e ilyen tisztító tüzek a kriptopiacon, uh-huh. mert ha igen, akkor nagyon sokan elfordulhatnak tőle. Egyelőre én azt gondolom, hogy a nagyobb kriptoknál nincs egyelőre olyan bizalomvesztés, de hát nehéz.
De nem tett jót. Az biztos.
Nagyon.
Hát ugye a pánik vitt el nem tudom hány százalékot a bitcoinnál, mert hirtelen ugye azok, akik azt mondták, hogy úristen, itt minden bizalom omlik, azok adtak el, gondolom, de...
Hát ez mindig így van, pánikból lett 1200 az OTP 2009-ben.
Ez így
nem
van.
Azért, mert annyit ért, csak.
Ez így van.
Ez egy ilyen helyzet.
Hát az biztos, hogy már ugye beszélgettünk kollégáiddal már az IBS kapcsán, és az mindig felmerül kérdésként egy ilyen oktatási intézménynél, ami ugye azzal az ígérettel, vagy azzal szállítja a tudást, hogy piacképes embereket fog termelni, hogy ez a lifelong learning, ez hogy működik, és azt veszem ki a szavaidból, hogy a pénzügyi kategóri, gazdasági szinten ez sokkal jobban előtérbe kerül, mint más.
Hát szerintem ez megkerülhetetlen. Tehát aki legalábbis nincs képbe ezekkel a folyamatokkal, azt szerintem egész egyszerűen nem ért kellően ezekhez. Nem gondolom azt, hogy mindenhez kellő mélységben kell érteni, de kell, hogy legyen egy rálátás. Olyan dinamikusan változik a befektetési piac csak azzal, hogy online kereskedés van, csak azzal, hogy mindenki bármikor le tud reagálni bármit. Az én időmben, amikor én ugye befektetésekkel foglalkoztam, tudjátok jól, Bloomberg, Reuters volt, uh-huh. minden Terminál, hírforrása. Ha az nem volt, akkor nem voltál bekötve a hírekbe. Hát most nem is ott olvassák a híreket. Tehát egy
Igen.
Twitteren jelennek meg hírek, és különböző social media platformokon jelennek meg hírek, tehát nem is érdemes inkább azt mondom előfizetni ezekre, mert sokkal előbb végig söpörnek ezek a hírek a social media csatornáink keresztül. Ugye nem véletlen, hogy Elon Musk is állandóan tweetel, és állandóan Igen. ezen keresztül
kommunikál. Hát most csinált mást is, nagyon csúnya dolgot csinált az Elon Musk, azt majd elmondom a Twitter kapcsán, de mindegy. De lényeg az, hogy valóban, tehát ott pont ezen gondolkodtunk, hogy tegnap előtt, hogy vajon milyen az amerikai tőzsdefelügyeletnek előbb-utóbb egy precedens értékű ítéletet kell hozni abban az ügyben, amikor valaki a saját maga által megvásárolt részben, már nagy részben ugye, és teljes mértékben megvásárolni készülő csatornán, médium csatornáján befolyásolja az árfolyamot. Tehát hát, akkor ez mi történik?
Néha szembesítenek engem is a hallgatók, amikor tanulunk a hatékony piacokról, igen, és a benfentes kereskedésről, és akkor megkérdezik, hogy ez egyébként ezt hogy lehet csinálni, hogy egyébként Elon Musk tweetel néhányat, mielőtt megvette, miután, igen, megvette, mikor kiszállt, tehát hogy fér ez össze ezzel a benfentes kereskedés, hogy mondjam, tilalmával?
Igen, ezek izgalmas kérdések mindenképp. Na jó, hát nagyon szépen köszönjük. Kicsit ilyen irigykedve hallgattuk ezt, milyen jó dolga van a hallgatóknak az IBS-en. Én emlékszem, akkor szervezés vezetés elméletből már rektorért kellett kuncsorognom, mert annyira gyötrelmes és száraz volt az anyag a kereskedelmi főiskolán, hogy nehéz volt a fejembe tuszkolni. De hát ilyen is van. Változnak az idők, és változik az oktatási rendszer, struktúra is. Gyuri, nagyon köszönjük. Kaptál egy személyes üzenetet, azt még várjál, csak hadd ossza meg. Cipó, kongrac, jól beszélsz, M. Péter, zárója H2O póló. Te lehet, hogy ezt vissza tudod fejteni.
Megfogom ezt a kriptográf aláírás, abszolút, ezt megfogom
abszolút fejteni. Igen, egy enigmával szerintem nyugodtan visszakódolhatom. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál. Jó munkát.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Cipó György volt a vendégünk, vezetési tanácsadó, az International Business School pénzügyi tanszékének oktatója.